A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk! 7 óra 15 perckor továbbra is Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
És a hallgatók, hát ez egy elképesztő megosztó téma, és ilyen érdekes dolgok jönnek ki minden egyes alkalommal, amikor vakcina téma merül föl, de most ezekre is majd szerintem később térünk vissza. Most gyorsan megnézzük, hogy mi újság az utakon.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Le Papa azt írja, hogy Morgan Freeman kartársak ma reggel hajnalban már, mintha nem is kellene az extrém téli cuci. Amúgy klinikák, Üllői, Körút, West End, Hus, és mindjárt itt a napsütés. Aztán ma a Leányfalui, ha megfordult, ez fontos információ, Szentendén a rendőrség előtt az elmúlt két napban a befele jövőket mérték, most a Leányfalu felé igyekvőket mérik. Aztán Bongrácz, Gergely tér, Nagy Lajos, M3, Robert, Károly körút, nulla forgalom, negyed óra, ragyogó napsütés, a csupa jó hírt kaptunk. Nálad van valami?
Hát csak annyi lámpahiba van a Könyves Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárónál, tehát ott tessék vigyázni.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Nagyjából két hete jelentették be a portfólió konferencián a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, akkor szemléztünk erről részeket, illetve a főbb elemeit kiemeltük, még úgy is, hogy ezek egy része már ismert volt, vagy korábban külön-külön beszéltünk róla, de úgy tűnik, hogy most összeállt egy komplett stratégiává, viszont elég sok kérdés is fölmerült bennünk is, illetve a hallgatókban is ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ezért is kértük meg, hogy segítsen nekünk válaszolni ezekre. Fürjes Balázs van a vonalban, tehát a Budapest és az agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Tehát miért pont most, és akkor hogy állt össze ez a nagy 2040-ig nyúló terv? Mert ugye csomó elemét már láttuk. Mi ennek a története, hogy akkor most egy ilyen nagy tervé állt össze? Illetve miért fontos ez, hogy így összeállt?
Hát több minden egyszerre fönnálló körülmény, több egyszerre fönnálló körülmény kényszerítette ki, az élet kényszerítette ki. Ugye először is a közlekedésben nyugodtan mondhatjuk, az önök hallgatói is tapasztalják, hogy helyzet van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mekkora az a kör, ahol olyan emberek élnek, laknak, akik Budapesttel életvitelszerű kapcsolatban vannak, tehát ahol sokan naponta, és még többen, vagy sokan hetente több alkalommal bejönnek dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni, Budapesten lenni, ügyet intézni, akkor azt látjuk, hogy ez egy 4 milliós város térség. Tehát Székesfehérvár, a határait mondom körülbelül, Székesfehérvár, Tatabánya, Vác, Esztergom, Szolnok, 60, Lajosmizse, Kunszentmiklós, tehát egy jó nagy kör tudunk húzni, és erről a vidékről jönnek be szinte naponta az emberek sokan dolgozni, tanulni, és azt látjuk, hogy ma se az utakon, se a vasúton nem lehet rendesen közlekedni, tehát valamit ezzel a kihívással kezdeni kell. Ugyanakkor az Európai Unió a támogatását, a közlekedési pénzek felhasználását egyre inkább teljesen érthetően a környezetbarát mutatók teljesítéséhez, a klímacélok teljesítéséhez köti, és ahhoz, hogy ezeket a pénzeket föl tudjuk használni, és értelmesen tudjuk elkölteni, és jobb legyen a közlekedés a hétköznapokban azoknak is, akik autóval jönnek, meg azoknak is, akik közösségi közlekedéssel, vasúttal, kellett egy ilyen stratégia, aminek valóban egyébként, ahogy ön is említette, jó néhány eleme már megtörtént, vagy éppen folyamatban is van.
Most elég nagy számok röpködtek, hogy mennyi pénzt adhat erre az Unió, úgyhogy akkor azt tisztázzuk, hogy ez most konkrétan miből fakad ez az összeg. Biztos-e ez, mitől függ, hogy ezt megkapjuk-e, mennyi lehet ebben a hatalmas fejlesztés csomagban a saját erő, amit a magyar állam tesz bele, illetve hogy milyen módokon kell pályázni, illetve milyen projekteket támogat az Unió. Ez az, amiről keveset tudunk.
Igen, a pénz az rendkívül fontos, ezért mindenképpen válaszolok erre a kérdésre, de milyen céllal kell elköltenünk ezt a pénzt? Mi lesz ennek az eredménye? Azt szeretnénk, hogy az jöjjön ki ebből, hogy azon túl, hogy általában elmondhassuk, hogy mindenki gyorsabban, kényelmesebben ér célhoz, kevesebb lesz a dugó és tisztább a levegő, egész konkrét célokat határoztunk meg, tehát minden Budapest széli és Budapest környéki vasútállomásról úgy lehessen bejönni Budapestre, hogy a legrosszabb esetben is negyed óránként jöjjön egy vonat, tehát negyed óránál semmiképp sem kelljen többet várakozni, csúcsidőben ennél gyakrabban jöjjenek a vonatok. Minden egyes Budapestre bejövő ilyen elővárosi vonalról a városon belül legalább 3 metró vonalat lehessen elérni, minden vasútvonal legalább 3 metró vonalat úgy keresztezzen, hogy átszállási kapcsolatot is áll, tehát nem át szalad felette, hanem ahol keresztezi a metrót meg is áll, és így akár 3 metróra is át lehessen szállni, és hogy mindezt legyen lehetséges egyetlen egy jeggyel, tehát ne kelljen itt szenvedni, meg vesződni, hogy most MÁV, Volán, BKV, hanem legyen végre egy ilyen egységes bérlet és jegyrendszer, legyen sokkal könnyebb az utazás, és nyilván legyenek korszerűek a vonatok, amik közlekednek, megbízhatóak, pontosak. Ennek a mi becsésünk szerint 2040-ig, tehát ez egy 20 éves stratégia, a költsége az 2000 milliárd forint, és valóban a legfontosabb kérdés, hogy reális-e ez az egész, vagy egy újabb terv a padlásnak, mi a garanciája. Én azt mondom, hogy 4 garanciánk van, ami miatt ez meg fog valósulni. Az egyik a pénz. Tehát az Európai Uniótól a következő 8 évben 3400 milliárd forintnyi összeget kapunk közlekedés, döntően kötött pályás közlekedés fejlesztésére. A teljes program nem fog ennyibe kerülni, de a következő 8 évben meg végképp nem kell ennyi pénz. 1000 milliárd forintra van szükség a következő 8 évben a vasútfejlesztéshez, a budapesti agglomerációs vasútfejlesztéshez. Ez a pénz az EU támogatásokból meg lesz, megvan. A második garancia pont az, hogy az Európai Unió részt vett ennek a stratégiának a kidolgozásában, tehát velük együtt csináltuk. A brüsszeli bizottság nem sokára hivatalosan is ráüti a pecsétet. Tehát az, hogy az EU elfogadta, az garantálja, hogy a pénzt folyamatosan biztosítja az uniós fejlesztési ciklusokban. Ez egy EU-kompatibilis, nagyon is, nagyon szereti az EU ezt a stratégiát, és ami benne van. A harmadik garanciánk pedig, hogy a tények, a tapasztalat azt igazolja, hogy ez működik. Miért mondhatom ezt? Az elmúlt években 2 nagyon jelentős elővárosi vasútvonal újult meg teljes egészében, a pálya, az állomások és a járművek is, és olyan, mintha Nyugat-Európában lennénk. Az egyik az Esztergom nyugati pályaudvar, Esztergom Budapest, a másik pedig a Székesfehérvár déli pályaudvar, Székesfehérvár Budapest. Mind a kettőre azt mondhatjuk, hogy duplázódott a forgalom. Az esztergomi vasútnál valamivel több, mint a duplájára nőtt a forgalom, tehát az emberek onnantól kezdve, hogy működik a vasút, Pilisvörösvár, Dorog, Solymár, harmadik kerület, mondhatom azokat a területeket, amiket ez érint, elkezdték használni. Mert le tudják rakni egy P+R parkolóba a dorogi vasútállomáson az autójukat, időben jön a vonat, az egy korszerű, légkondicionált, környezetbarát, alacsony padlós szerelvény, és időben odaérnek a nyugati pályaudvarba. Sőt, azt látjuk, hogy nagyobb is lenne a növekedés, a nyugati az ma szűk keresztmetszet. Tehát olyan rossz állapotban van a nyugati, hogy nem tud több vonatot fogadni, ezért a Esztergomból jövő vonatok egy része Angyalföldnél visszafordul, tehát ha bejönnének azok is a nyugatiba, magasabb, még magasabb lenne a forgalom növekedés, és ugyanezt történt a Székesfehérvári vonalon is, ott 80%-os a forgalom növekedés, ha a déli több vonatot tudna fogadni, akkor még nagyobb lenne. Tehát a harmadik garanciánk a pénz, az EU támogatás mellett az az, hogy működik, tapasztalati alapon azt látjuk, hogy ahol megcsináltuk, ott duplázódott a forgalom.
Tehát akkor nem külön-külön, vagy akár külön-külön.
És mi a negyedik garancia? Bocsánat, lemaradtam.
A negyedik garancia, igen, ezt figyelnek, köszönöm szépen. A negyedik garancia pedig az talán az, hogy itt nem, ugye valaki rámegy a budapestvasut2040.hu, budapestvasut2040.hu honlapra, akkor ott az egész dokumentum olvasható. Ez egy elég hosszú, és a végén több oldalon keresztül a részletes intézkedési tervet láthatja benne. Tehát itt nem csak jelszavak vannak meg magasztos célok, hanem az oda vezető út, nem csak a mit, hanem a hogyan is részletesen kidolgozott, és van egy részletes intézkedési terv, ami 47 önálló komoly intézkedést tartalmaz időben is elkülönítve, hogy azonnal egy rövid távú, középtávú, hosszú távú, tehát egy végig gondolt munkát raktak le Vitézi Dávidék az asztalra.
Ha már említésbe került, bocsánat, az Esztergom meg a Székesfehérvár, akkor hol van ez az agglomerációs kör meghúzva, amiről most beszélünk fejlesztésben?
Hát ugye én mindenkinek azt javaslom, hogy ne a kockákban meg dobozokban gondolkozunk, és természetesen vannak közigazgatási határok. Szerintem azt kell megnézni, hogy a való élet hogy működik, és arra vannak vizsgálatok, hogy tényleg milyen, mekkora az a távolság, vagy melyek azok a települések, ahonnan még a többség életvitelszerűen kapcsolódik Budapesthez, és hetente többször, vagy akár minden nap bejön. És itt a körnek a végpontjait, ami nyilván nem egy szabályos kör, tudom megmondani, hogy nyugati oldalon Tatabánya, Székesfehérvár, ha északra megyünk, Esztergom, Vác, keletre 60, Szolnok, délen Lajos Mizen, Kunszent Miklós, Pusztaszabolcs, tehát ezek azok a települések, amik meghúzzák szerintem azt a körgyűrűt, vagy körívet, ahonnan még nagyon sokan jönnek, járnak be Budapestre rendszeresen, és azt látjuk, hogy ez egy 4 milliós város térség, és még egy dolgot látunk, amiért meg szükség van erre a közösségi közlekedés fejlesztésre, mert egyszerűen az utakon nem bírjuk el, bele fogunk fulladni, hogy ez az egyetlen térsége Magyarországnak, ahol növekedni fog a lakosság szám, most is növekszik, és minden felmérés szerint a következő években is ez a közép-magyarországi budapesti agglomerációs gyűrű. A közlekedés kihívások oka egyébként részben az, hogy az agglomerációba Budapestről és vidékről nagyon sokan költöztek. Az elmúlt 10 évben majdnem felével nőtt az agglomeráció lakosság száma, és a gazdasági növekedésnek köszönhetően pedig 60%-kal nőtt az autók száma. Tehát ugye nem egy háztartásban két autó is van, sok helyen van egy autó, tehát nőtt az autók száma, nőtt a lakosság szám, jönnek befelé az autók, ezen valahogy változtak.
Egyik hallgatói kérdés, ami konkrét, hogy a hívek fejlesztése benne van, azt én gyorsan megválaszolom, hogy benne van, és egyébként tényleg nagyon részletesen megálló szintig az új vonalakon az összeköttetéseket, illetően ott van minden ezen a bizonyos budapestvasut2040.hu oldalon. Egy másik hallgató viszont azt kérdezi, hogy miért nem korábban kezdték el, tehát miért csak most, tehát mondjuk miért nem az elmúlt 10 évben bármikor?
Hát ugye az elmúlt években ez a stratégia megvalósítása megkezdődött, és valóban így a részben már megvalósult, részben megvalósítás alatt álló, és részben a jövőben tervezett intézkedéseket most foglaltuk ide egy ilyen egységes stratégiába. Tényleg azt tudom mondani erre, hogy először is részben elkezdtük inkább csinálni, aztán utána foglalkoztunk a stratégiával. Az élet most kényszerítette ki az EU-s pénzek további felhasználásához. Az EU helyesen és joggal megkövetelte, hogy legyen Magyarországnak egy stratégiai víziója, de tényleg azt hangsúlyozom, hogy 2017-ben adtuk át az esztergomi vonalat, ami nyilván évekkel korábban kezdődött meg a felújítása. Ugyancsak akkor adtuk át a székesfehérvári vonalat, most ha valaki oda megy a déli vasúti összekötő híthoz, ami szégyen szemre az egyetlen átjárhatóságot biztosító elem a Budapesten, tehát Budapest vasúttal szinte átjárhatatlan a transzeurópai közlekedési vonalak, a távolsági magyar vasút közlekedés és az elővárosi vasút számára, teher és személyszállítás számára egyaránt, mert csak a déli vasúti összekötő hídon lehet átmenni, ugye az északi az csak Esztergomot kötő össze, máshova nem megy sin az északi összekötő hídról. Tehát ott például épül most a híd és a hídnak a bővítése, és két új vágánypár lerakása az folyamatban. A munkák. Mindig lehet azt mondani, hogy lehet, tehát azzal viszont egyetértek a kimondatlanul is a hallgatói kérdés mögött, hogy mindig lehet gyorsabban és jobban dolgozni.
Van egy fontos, nagyon fontos kiemelt része ennek a projektnek. Eddig így úgy beszélgettünk róla, hogy talán elképzelhető, meg talán tervpályázatot írtak ide, de egészen konkrétan szerepel az alagút a nyugati és a déli között, illetve hosszabb távon ezeknek a pályaudvaroknak talán a kiváltása is. Ez hogyan nézhet majd ki, illetve mikor dől el, hogy ez benne lesz a csomagban?
Ez benne van a csomagban, ez a talán a legnagyobb fa, amibe belevágjuk a fejszénket, ugyanakkor azt érdemes elmondani, hogy ez egy nagyon régi terv. Ha megvalósul, akkor azt fogjuk elmondani, hogy egy 100 éves terv valósult meg. 1937-ben publikálta először a MÁV főmérnöki, aki egy műegyetemi közlekedésmérnök professzor volt, Ruzicska professzor, azt a tervet, hogy egy alagúttal a déli és a nyugati pályaudvart össze kellene kötni. Ez egy 4,5 kilométer hosszú alagút lenne. Mi ennek az értelme? Ma a fejpályaudvaraink, a déli, keleti, nyugati, ugye zsákutcát jelentenek. Tehát oda bejön a vonat, és nem tud tovább menni semmilyen irányba. Óriási területet foglalnak el, mert a 19. században, amikor létrehozták ezeket a fejpályaudvarakat, akkor ugye szénnel mentek a gőzmozdonyok, tehát hatalmas területek kellettek a szén raktározására. A postai és az áruforgalom nagyon nagy része zajlott vonaton, ez ma jelentősen lecsökkent mára, és a vonatokat meg kellett fordítani, aminek megint csak óriási helyigénye volt. És a Zsákutca és az óriási helyigény mellett, az óriási terület mellett a harmadik jellemzőjük ezeknek a pályaudvaroknak, hogy amikor megépítették őket, akkor a város szélén voltak, most pedig a város már körbenőtte őket, és belvárosi területek lettek. Tehát a város legértékesebb, legjobb, legizgalmasabb helyein foglalnak el óriási területet feleslegesen, és nem adnak összeköttetést. És ezért megcsinálták, mondjuk csak néhány példát mondok, Münchenben 1972-ben, Bécsben a 2010-es évek elejére, Varsóban már 1930-ban, és Prágában velünk párhuzamosan tervezik, hogy a fejpályaudvarokat, abból kettőt egy vasúti alagúttal összekötnek, akkor a rögtön Budapest átjárhatóságát is megoldjuk, és az elővárosi meg a távolsági közlekedés viszonylatában is az egész ország és a város meg a város elővárosi térsége átjárható, és sokkal több kapcsolat van.
Igen,
sokkal
igen, az
több helyre lehet átszállás nélkül eljutni, és a második elem ezzel egy időben, hogy a déli teljesen eltűnik a föld felszínéről, mert hogy egy mélyállomás lesz belőle két irányban mozgólépes kapcsolattal a déli pályaudvar és a Széchenyi tér metró megálló felé, és a nyugati jelentős része is levihető a föld alá, és nagyon izgalmas területek szabadulnak fel arra, hogy ott parkot csináljunk, ott lakóingatlanok vagy intézményi épületek, irodák épüljenek, és Budán mondjuk az az elvágó hatás, amit ma a vasút Bel-Budán az első 12. kerület között jelent, a Buda szívében az megszűnik.
Uh-huh. Szóval a nyugati azért megmaradhat egy kisebb forgalommal, kisebb helyen, ugye?
Hát a felszíni, az építésetileg ugye egy roppant értékes, izgalmas eleme Budapestnek az Eiffel-csarnok, ezt a déli pályaudvarról nem mondhatjuk.
Ez egyértelmű. Kérdezi a hallgató, hogy miért van az, ugye ez a hivatkozás, hogy nagyon pazarló az, hogy két vonat tud megfordulni egy fejpályaudvaron, de hát hogy egy metró is, meg egy hév is, még a leglepukkadtabb hév is mondjuk a Batthyány téren megfordul 5-6 egy órában. Akkor a legmodernebb elővárosi vonatok miért nem tudnak megfordulni egy fejpályaudvaron olyan gyorsan?
Hát azért, nagyon lényegre tapintott a hallgató, mert sajnos ma a nyugati pályaudvarnak, meg főleg a nyugatinak, kisebb részben a délinek és a keletinek, a sinei, a forgalomirányító rendszere, a váltórendszere, a biztonsági rendszere olyan állapotban van, hogy nem tud több vonatot fogadni, kapacitás is szűk, tehát több simpár kellene, és egyszerűen olyan lerobbant állapotban vannak, lerohadt állapotban a vasúti infrastruktúra, hogy nem tud több vonatot fogadni. Az a forgalom irányítás, váltó, átállítási rendszer, ami Fonyódon is számítógéppel és gomnyomással működik, azt a nyugatiban még mindig kézi erővel ilyen hatalmas karokat húzogatva állítják át vasutasok, szinte elképzelhetetlen ez a 21. század. Uh-huh.
Tehát akkor ez is benne lesz a tervben, de hát tehát a felszíni részen is lesz majd ilyen gyorsabban visszafordulós vonat, amellett, hogy a vonatok nagy része áthalad a város alatt, és például bejön Székesfehérvár felől, és pillanatokon belül folytatja az útját, ugye, mit tudom én, Esztergom vagy Vác irányába, ezek szerint.
Igen, illetve a fordulást azt nem biztos, hogy a fejpályaudvarokon kell, ami akkor már nem is fejpályaudvar, hanem átmenő pályaudvar lesz, tehát lesznek visszaforduló vonatok természetesen, hiszen nem a földet járják körbe, de akkor azok az üzemi területek, azok adottak most is Budapesten kívül, csak mivel az átjárhatóság nem adott, nem érhetőek el a különböző irányokból, tehát valahol meg fognak fordulni, csak az nem a központi, legforgalmasabb pályaudvarokon kell.
Ez mikor a reális, hogy eldőljön, hogy ez megvalósul-e, illetve hát nyilván a megvalósulás lenne a legizgalmasabb, hogy esetleg, ha ez létrejön, mire számíthatunk.
Hát most az alagútról...
Igen, most kifejezetten az alagút projekt, igen, meg az átmenő vonatok, hát így.
Az alagútnál a kocka el van gördítve, folyik a tervezése az alagútnak. Ezek azért akkora projektek, ha valaki megnézi, hogy Európa más részein mennyi idő alatt csinálták meg, tehát ez 10-15 éves megvalósulási idő a szándék megfogalmazásától és a tervek elkészítésének megkezdésétől. Mi itt tartunk most. A Kormányzati Budapest Fejlesztési Központ, ugye, amit Vitézi Dávid vezet, készíti a MÁV-val együttműködésben, készíti az alagút részletes megvalósíthatósági tanulmányait, ami a nyomvonalat tisztázza, részletkérdéseket tisztáz, ezt követi majd az engedélyes terveknek az elkészítése, de azért itt olyan bonyolult kérdésekről beszélünk, hogy a pusztán a tervezés is éveket vesz igénybe, tehát mondjuk azt, hogy 2024-2025 körül leszünk ott, hogy mi letettük, vagy akik ezen dolgoznak, leteszik a terveket az asztalra, és azt fogják mondani, hogy akkor az uniós fejlesztési forrásból ki lehet írni a kivitelezési tendert. Ez leggyorsabban is 2030-ig valósulhat meg. Uh-huh. Ha a folyamat valahol gellert kap, lelassul, elbizonytalanodás történik, akkor ennél több időt is igénybe vehet. Mondom, egy 100 éves tervről van szó. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy mivel akkora szükség van rá, és olyan nagyot dobna Budapest közlekedésén és az agglomeráció közlekedésén, hogy szerintem nem az a kérdés, hogy megvalósul, hanem csak az a kérdés, hogy mikor van Magyarország olyan, mikor vagyunk alkalmasak arra, hogy egy ilyen vállalkozást megvalósítsunk.
Egy utolsó dolgot kérem, hogy tegyünk még gyorsan tisztába, hogy most van egy közmeghallgatás szerűség is, hogy lehet véleményezni az egész tervet a lakosságnak, és ezt követően jön ezzel az egészrel kapcsolatban egy kormány jóváhagyás, jól értem?
Így van, a kormány ezt első olvasatban megtárgyalta, azt mondta, hogy terék, és egyetért mindazzal, ami benne van, viszont kötelező házi feladatba adta személyesen nekem meg Vitézi Dávidnak, hogy akkor szervezzünk most egy szakmai társadalmi egyeztetés sorozatot, szondázzuk meg, hogy egyrészt a lakosság, másrészt a civil szakmai szervezetek mit gondolnak erről, gyűjtsük be a gondolatokat, véleményeket, javaslatokat, és ezekkel együtt vigyük vissza a kormány elé, hogy ezeket áttekintve véglegesíthesse és fogadja el véglegesen a kormány.
Uh-huh, oké. Nagyon szépen köszönjük, fogunk még erről beszélni, meg a részletekről is külön-külön, és tényleg mindenkinek javaslom, hogy nézegesse ezt az oldalt. Mondom, megálló szintig lebontva az összes nyomvonal, sűrűség, egészen konkrét tervek vannak, és ezek még nyilván részletesebbek lesznek, és akkor javasoljuk, hogy mondják el a hallgatók is a véleményüket. Államtitkár úr, köszönjük még egyszer, hogy itt volt, és beszéltünk erről, és akkor sok sikert a megvalósításhoz.
Nagyon szépen köszönöm, Budapest Vasút 2040.hu. Viszonthallásra.
Igen, viszonthallásra. Fűrjes Balázsról beszélgettünk, tehát a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárral. Most jönnek a rövid hírek, és utána folytatjuk természetesen.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.